Dokumentum film készült az egykori Százföld túlélő, illetve pusztuló falvairól, megmaradt értékeiről, erőd templomjairól. A film egyik különlegessége, hogy a filmező stáb kerékpáron járta be a Százföldet, így egyben kerékpáros úti kalauz is. A másik különlegessége, hogy rendezője az a Ferkó Zoltán, aki éveken át a moldvai magyarok ügyéért harcolt, és egy emlékezetes 4000 kilométeres kerékpáros figyelemfelkeltő akciót hajtott végre a moldvai csángók településeitől a Pápáig. Én köszöntöm a Kulturpresszóban Ferkó Zoltánt, és kérdem, hogy hogyan jutott eszedbe a pusztuló Százföldet bekerékpározni, és erről figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő filmet rendezni, forgatni?
Köszöntök én is mindenkit sok-sok szeretettel. Engem mindig érdekelt a magyarság végső sora, a védő bástyák, amelyek hát a pusztulástól védik nemzetünket és anyanyelvünket, kultúránkat. Így kerültem annak idején valóban a moldvai csángók közé is, és így jutottam el az egykori Százföldre is, ahol egyébként meglepő módon magyar szórványtelepülések vannak mind a mai napig, úgyhogy a magyarság ott is képviselteti magát természetesen. Nekem első erdélyi útjaim közül az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor Segesvár felől érkeztem a déli útvonalon Erdélybe, és ahogy beértem Százföldre, egyből éreztem, hogy egy másik világba érkezem. Tehát itt annyira mások voltak a falvak, a városok, az építészeti stílus. Látszott, hogy egykor kétségtelenül jómódú emberek laktak itt. Az erőtemplomok egészen egyediek voltak, az ember szívét és fantáziáját egyből megragadták. És így aztán utána kerestem, utána nyomoztam ennek az erdélyi Száz históriának, és hát kiderült, hogy annak idején még második András és második Géza magyar király hívta a szászok elődeit Erdély déli részére, hogy megerősítsék a határvédelmet, és gazdaságilag beindítsák, fellendítsék a régiót. Ugye a szászok elődei többféle nyelven beszéltek, annak idején ugye még a mai Flandria, a mai Elzász és Lotaringia vidékéről, a Mózel folyása mellett több népcsoportot is telepítettek Dél-Erdélybe, akik aztán idővel szász néven lettek ismertek, és a nyelvük pedig a német, és annak egy nyelvjárása volt. A feladatukat, amiért a magyar királyok betelepítették őket Magyarországra, igen hamar teljesítették, ugyanis 100 év sem telt el, és hát a tatárjárás ráköszöntött az országra. Ekkora már falvak és városok álltak az egykori pusztaság helyén, amelyek egyébként természetesen messze menő előjogokat kaptak, úgy a települések, mint maguk az ott élő polgárok, és a cserébe természetesen nyugat-európai színvonalú, a magukkal hozott technológiát, munkakultúrát, hozzáállást hoztak a szászok magukkal, és honosítottak meg Dél-Erdélyben. Most, hogy rövidítsük a történetet, ez ugye, ha kiszámoljuk, hogy azt veszük, mondjuk 1990 után volt a kivándorlás vége a szászok szempontjából, akkor teljesedett be, gyakorlatilag az utolsó szálig elhagyták Erdélyt, holott, ha beleszámítjuk a szatmári, bánáti, körösvidéki svábokat is, akkor a csúcson a mai Románia egykoron 800 ezer németajkú polgárt is számlált, és az erdélyi szászok maguk is félmilliós népességet tettek ki a tetőpontján. Nos, ők az utolsó szálig elvándoroltak, de a történetük, a történelmük során nagyon sokáig megőrizték előjogaikat. Azt lehet mondani, hogy a 19. század második feléig, majdnem a végig. Onnantól kezdve viszont folyamatosan, hát nyilván a változó világ kihívásainak megfelelően, ugye polgárosodás, azért veszítettek az előjogaikból, és hát ez egy folyamatos lefelé tartó spirál, egy folyamat volt, amelyik a mélypontját kétségtelenül, hogy hát a Ceausescu diktatúra idején érte el. Ekkor olyan, ha összehasonlítjuk, egy akkor élt 100 család vagy polgár társadalmi és anyagi helyzetét mondjuk az ő nagyszüleinek a helyzetével, akkor óriási szakadéknyi különbséget látunk. És hát miután természetesen úgy élték meg a szászok, hogy felszámolták az anyagi létezésük utolsó morzsáit is, kulturális értelemben szintén nagyon szűkültek a lehetőségeik, és Németország pedig tárt karokkal várta őket, vagy a világon mindenütt jól el tudott helyezkedni egy német nemzetiségű, anyanyelvű munkás, dolgozó vagy értelmiségi, tehát mivel megtehették ezt, lehetőségükben állt, ezért ők elhagyták az őseik földjét, és hogy visszatérve a kezdetekre, egy kb. 800 éves vagy 850 éves, nagyon Európában és a világon szerintem egyedülálló kulturális és társadalmi térnek lett ezzel vége. Röviden így tudom összefoglalni.
Dass sie nimmer wollen, verlangt von mir, dass sie geht. Ich sitz jeden Tag ganz allein daheim und weiß, dass sie nur auf die steht. Es ist, als verlassen mich die ganze Welt, mir kommt gar kein Locker mehr aus. Ich pfeif schon auf alles, brauch kein Haufen Geld, ich kenn mich schon nimmer mehr aus.
Köszi ezt a kultúrtörténeti tömény összefoglalót. Ritkán szoktuk Szászföldként emlegetni, talán azért is, mert már ez így nem létezik, vagy már porladó emlékmorzsái vannak. Határol légy szíves körül úgy falvakkal is, hogy mikor a Dél-Erdélynek ezt a földjét, vidékét, erről a vidékéről beszélünk, akkor milyen falvakra gondoljunk, annál is inkább, mert mondod, hogy vannak magyar szorvány települések is a Szászföldön még mindig.
A Szászföld alatt általában a Gyulafehérvártól Brassóig terjedő területet értik, ez egy ilyen 8000 négyzetkilométer, ami körülbelül megegyezik a mai Magyarország legnagyobb megyéjével, Bács-Kiskun megye területével, vagy ha másképp mondjuk, akkor mondjuk a Kréta szigete, Kréta görög sziget, nagysága az körülbelül ekkora. A szászoknak van egy északi szálláshely is, vagy volt, ez ugye a Beszterce környéki. Érdekes, hogy ők viszont nem részesültek kezdettől azokban az előjogokban és kiváltságokban, mint a déliek, de ha a Szászföldre gondolunk, akkor általában ezt a téli területet értjük alatta. Erdély német megnevezése, és ugye az Ibbenbürgen az ebből ered, tehát a hét legnagyobb szász város, amely meghatározta ezt a régiót. A mai napig ugye ezek, hála Istennek, szépen rendben tartva, és turisták által gyakran látogatva, szinte második virágkorukat élik. Tehát meg kell valani, hogy például egy magyarországi utazó számára Nagy-Szeben főtere az egy olyan élmény, amit hát nagyon kevés helyen kap meg. Azt gondolom egész Közép-Kelet-Európában. Kicsit olyan érzése van az embernek, ha oda látogat, mintha a nyugat keleten lenne. Tehát egy nagyon különleges érzés.
Igen, ezek a virágzó szász települések, városok, Medgyes, Segesvárral egyben, melyek azok a falvak, amelyek túl tudtak élni, és a turizmus révén esetleg visszavásárolták a kitelepült szászok, mint hétvégi ház, és működik a turizmus, és nem hát utonállók, vagy hajléktalanok költöztek be, vagy romák költöztek be az elhagyott házakba.
Ugye a Szász vidéknek a kulturális márka védjegye szinte az erőd templom, a többszörös falgyűrűvel körülvett jellegzetes tornyú Szász erőd templom. Ezekből még körülbelül 160 darab áll ma is, változó állapotban, általában romos, elhanyagolt, elhagyatott állapotban sajnos. De ezeken kívül is vannak olyan települések, ahol már nincs meg az erődtemplom, ugyanúgy a Szászföldön vannak, és ugyanúgy Szász lakosságúak voltak a közelmúltig. Amit nyilván mindenki ismer, az ugye Szászfehéregyháza, ahol maga Károly herceg is vett házat, és rendszeresen megfordul a faluban, vagy a Nagyszeben melletti Holzmány, ahol tapasztalataim szerint Erdély egyik legsikeresebb falu újjáélesztési projektje zajlik. Tehát ott tényleg svájci, német, osztrák alapítványok, egyesületek telepedtek meg, újraindították a közösségi kulturális életet, felújították az erődtemplomot, a környezetét, az egykori parókia épületét, a harangozóilak és az iskola folyamatban van, folyamatosan készül, úgyhogy ha valaki teheti, látogassa meg, és hát nem mellesleg gyönyörű helyen fekszik, mögötte már nem is olyan messze, nem is olyan nagy távolságra tornyos volnak a fogarasi havasok csúcsai. Úgyhogy ezek, na most az ellenpéldából viszont sokkal többet találunk, például a Gerdály, ami gyakorlatilag teljesen kihalt, ez is egyébként Nagyszeben közelében van, egy zsákfalu. Hát ma már ott is elindult a fejlődés, de gyakorlatilag az utolsó emberig elhagyták. Az iskola emelete leszakadt, a házak üresen álltak, kívülről még be lehetett látni az ablakon, ott lógott a fekete-fehér esküvői fénygép a falon. Az utcákat felverte a gaz, az utcákat benőtte a fű, tehát az utcán utca olyan volt, mint egy focipály, olyan füves. Tehát ilyen az emberi lét ilyen végső stádiumát azért kevés helyen látja az ember. De magyar szórványfalvak is vannak. Az egyik ilyen például a Kóbor, ahol én, mint Petőfi Sándor program ösztöndíjas 9 hónapot éltem, és jól megismertem. Kóbor az Kőhalom és Fogaras között van, Brassó megyében, és 100 évvel ezelőtt még egy 1000 fős színmagyar lakosságú református falu volt. Mesteremberek lakták. Ma alig 100 fős a lakossága, közöttük 70 idős magyar lakossal. Úgyhogy nagyon nagy különbségek vannak falvak és falvak között.
Dass sie nimmer wollen, verlangt von mir, dass sie geht. Ich sitz jeden Tag ganz allein daheim und weiß, dass sie nur auf dich steht.
Említetted, hogy végül is a motiváció az, hogy megismerd, hogy a magyarság, az erdélyi magyarság sora hova vezet, vagy sorsa merre tarthat, hogyha nem sikerül jól hát életben maradni. És kérdezni akartam, hogy a szászok hogyan kötődnek hozzánk, mit tudunk tőlük tanulni, mire figyelmeztetnek ők, de hát, mint mondod, nem csak szász településeket kerestél föl, és mutatod be ebben a filmben, hanem erdélyi szorvány magyar településeket is. Így most már értjük, hogy az erdélyi magyarság sorsára hol utal rá akkor a te kezdő gondolatod.
Pontosan, egyébként több ilyen szolványmagyar falu van, Kóborhoz közel például ott van Dombos, ott már tényleg csak egy kézen meg lehet számolni, hány magyar él, vagy ott van viszont Nagymoha, nem messze tőle, ami érdekes módon azt lehet mondani, hogy majdnem teljesen tisztán megmaradt egy magyar lakosságú falunak, gyerekek, fiatalok is lakják, tehát érdekes. Mondjuk ezekről érdemes tudni, hogy általában elég elszigetelt helyen vannak, tehát főútvonalaktól, vasútvonalaktól távol, tehát magában földrajzilag is elszigetelt helyek, ahova nem nagyon volt. Természetesen elérte őket a történelem szele, a változások mindig, de igazából kimaradtak sok mindenből, és hát mint utólag látjuk, szerencséjükre. És a szászoktól valóban azt gondolom, ezt is meg lehet tanulni, mint sok minden mást meg lehetett az évszázadok során, de az ő esetük egy jó példa arra, hogy mit ne csináljunk. Tehát azt gondolom, ők is bánják már sokan, legalábbis különböző fórumok, hozzászólások ezt sugalják, hogy azért, ha jól belegondolunk, itt 20-25 évet kellett volna még kibírniuk a 850 után. 60-as évek közepétől indult el ugye az emigráció, és 90 egyébként pont a fekete márciusi Marosvásárhelyi események hatására fejeződött be. Akkor ugye nagyon sokan elmentek, hogy a maradék gyakorlatilag elment, azt mondták, hogy és akkor a következők mi leszünk. Tehát így lett az egykor 800 ezeres romániai németségből 10 ezer fő mára. Szinte kizárólag idősek. Tehát azt gondolom, hogy ők megmutatták utolsó cselekedetükkel, hogy mit ne tegyünk. Ha még kibírnak egy negyed századot a 8,5 után, valószínűleg egész máshogy alakul a régió sorsa, és hát hosszabb távon valljuk be a történelem is, mert ha mondjuk Németország nem fölveszi a németül beszélő és német kultúrát ismerő szászokat, mint munkaerőt, amire mindig szüksége volt és mindig is lesz, hanem mondjuk a forradalom után támogatja azt a régiót és befektet oda, kiépíti az infrastruktúrát, munkahelyeket teremt, támogatja a családokat, akkor ma egészen más tájat látnánk. Ha arra látogatunk, akkor egy virágzó, majdnem azt lehet mondani, hogy egy német színvonalon kiépített és működő virágzó gazdaságú és kulturális régiót látnánk, mint ahogy láttunk is, hát nagyon sokáig talán a második világháborúig állt fenn ez a paradicsomi állapot.
Röviden, hogy ha Németország nem magára gondol, hanem a németeire, akkor túl tudnak élni ezek a falvak, és jut eszünkbe, hogy vajon mi erdélyi magyarok mennyit kell még várjunk, hogy jóra forduljon a sorunk, mennyit bírjunk még ki, mennyit várjunk még?
Hát én azt gondolom, hogy most is meg lehet találni azt, ami jó benne. Én például nagyon szerettem kóboron lenni. Az elején kérdezték tőlem, hogy büntetésként élem meg, hogy ide kerültem, mondom, nem, ellenkezőleg, én imádtam ebben a kis 200-300 fős faluban lakni. Persze más az, aki oda születik és ott nő fel, természetesen lehetőségek hiányoznak. Igen, sajnos ez is benne van. De azt gondolom, hogy ma a helyzet sokkal jobb, mint amikor én ezzel gyerekfejjel megismerkedtem, vagy még annál is jobb, amikor a 90-es évek közepén először jártam Erdélyben, hát ég és föld a változás, tehát kétségtelenül nagyon nagy fejlődés van, de nem hiszem, hogy érdemes várni, azzal kell élni, és azt kell kihasználni, ami van. Ezt tudom mondani, ez a véleményem.
Megfogadjuk a tanácsodat.
Zeit für uns zwei. Lass mich nicht im Leben stehen, lass mich nicht allein. Hast du ein bisschen Zeit für mich, du red mal uns aus. Ich hab dir so viel zum Sagen, komm endlich wieder zu Hause.
És akkor vegyük elő a filmet. Milyen megfontolásból készült erről a Szászföld bekerékpározásáról egy ismeretterjesztő dokumentumfilm?
Hát azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél több látogatót vonzon, erre a vidékre, akár a turizmus, vagy akár a letelepedés szándékával. Sokszor vagy többször volt az a tapasztalatom, hogy aki oda látogatott, az egyszerűen nem akart elmenni, nehezére esett, hogy ott hagyja a fogarasi havasok szikrázó húsapkáit, a végtelen fenyőerdőket, a hegyi legelőket, a csodálatos falvakat, a káprálatos városokat. Én is ezek közé tartoztam, bevallom őszintén, és azt érzem, hogy ez egy olyan érték, mint mondtam, kicsit olyan, mintha a Nyugat-Keleten lenne, ami biztos, hogy másoknak is tetszik, és másokat is érdekel. Ezért mutattunk be egy kis szeletet ebből a régióból. Hát földrajzilag leginkább a közepe, tehát ez a Segesvár, Nagyszeden és Meggyes, egy Fogaras alkotta térség. Ez, ami ahol kóbor is található, ugye ez a Szórvány magyar falu. Egyszerűen meg akartuk mutatni másoknak is, magyarországiaknak, nyugatiaknak, mindenkinek, az egész világnak. Ezért is van fönt megtekinthető a YouTube-on, és ezért neveztünk vele több számos nemzetközi filmfesztiválra, és ezért is nyert több díjat már eddig is a film.
Ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen kerékpáros úti kalauz? Vagy nem, hanem körbejárjátok a falvakat, most már mindegy, hogy kerékpárral megyünk oda, vagy autóval.
Hát hasonlóan így van, tehát itt ugye egy kerékpáros utazó szemével mutatja be ezt a tájat, azt is bizonyítva ezáltal, hogy ez egy kerékpárral kiválóan bejárható, biztonságos terület.
Igen, nem veszélyes, nincsenek leselkedő veszélyek, hogy ott elnéptelenedett, és nem tudom, tolvajok szállás helye, vagy...
Nem, szó nincs ilyenről, nincs ilyenről. Most már a vendégfogadásra is kiépült azért annyi elegendő infrastruktúra, hogy az ember kis előzetes tájékozódás után nagyon sok helyen talál prima szállást, egy napra, több napra, kisebb-nagyobb csoportoknak is akár, és igen, tehát a kerékpározás népszerűsítése is a célunk volt, azt bemutatni, hogy ezek nem óriási távolságok. Az utak azért most már legtöbb helyen jók, úgyhogy ez volt a cél, így van.
Hol lehet ezekkel a filmekkel, nem tudom, versenyre kelni, bemutatni, és milyen esélyei vannak a ti filmeteknek? Ha jól értem, a címe Két keréken, száz földön. Tehát semmi művészkedés.
Igen. Semmi művészkedés, ugye sokat gondolkoztunk a címen. Végül arra gondoltunk, hogy mindenki által azonnal érthető, beazonosítható, gyakorlatilag a tartalmat megjelölő címre van szükség. Ez így a legjobb. Ez egy dokumentarista film, amelyik mindenféle szépítgetés nélkül mutatja be ezt a régiót. Minden túlzás nélkül, sem negatív, sem pozitív irányban nincsenek szándékaink szerint legalábbis elhajlások. Egyszerűen úgy, ahogy van, bejártuk, bemutattuk, és a visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon sokaknak tetszik. Ugye ennek készült egy anyanyelvű szinkronnal ellátott angol és német verzió is ennek a filmnek, és hát a német változatra számos hozzászólás érkezett, hogy nagyon-nagyon pozitív, hát tényleg elnyerte a nézők tetszését.
A filmben találkozunk ott élő falusi emberekkel is?
Hát nem szólaltatunk meg a filmben ott élőket. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ezeket nagyítóval kell keresni. Tehát van egy-két falu, mondjuk Rion falva, ugye Meggyeshez közel, ahol él az idős Johann Schaas bácsi, és őrzi a templomot, és örömmel körbevezet minden látogatót, de hát azért ennek igen alaposan utána kell nézni, hogy valaki egy egykori száz faluban ma is egy ott élő száz emberrel találkozom, aki ott született és ott élt mindig. Tehát ilyen, ez nagyon ritka. Viszont van egy másik filmünk, a Kóbor című, amelyik bemutatja az említett filmben szereplő magyar szórványfalu magyar lakóit, megszólaltatja. Szintén megtekinthető a YouTube-on.
Jó, akkor akarjuk látni ezeket a filmeket. Tehát a YouTube-on Kóbor, ez az egyiknek Igen. a címe, és Igen. szintén a YouTube-on van a Két keréken, Száz földön
Igen. című Igen. film. Igen,
jó, meg fogjuk nézni. Ha jól értem, versenyben is részt vesz ez az utóbbi film, és hát mi is tudunk versenyezni vele.
Igen, így van. Tehát van egy magyar film előzetes, vagy trailer verseny, az Arany Blende Fesztivál, ahová beválogatták a Két keréken, Száz földön előzetesét is. Ide csak magyar film előzetesek nevezhetnek. Ha valaki fölmegy az aranyblende.hu honlapra, akkor megtalálja a versenyben lévő produkciókat, és szavazni lehet. Ott van közöttük a Két keréken, Százföldön is. Hozzáteszem, hogy az angol plakát van ott, az angol címmel, de mindenki rá fog ismerni. A Felméri előttemplom látható rajta, és előtte egy kerékpáros, amint elképedve nézi, hogy hogy juthatott idáig ez a szegény templom. Hát ha azt kiválasztják, akkor ott csak a szavazom gombra kell rányomni, és már is elküldte a szavazatát, és nagyon köszönöm minden egyes támogatást.
És megnézzük a filmet, és hát miért nem? Erre szavazzunk, hiszen a mi sorsunkhoz is kötődik, de hát program ajánlatnak is jó. A filmek milyen hosszúak?
Mind a kettő 40 perc alatti, tehát ez még ami éppen belefér a rövid film kategóriába, viszont elég hosszú ahhoz, hogy egy témát kellő részletességgel bemutathasson.
És mikkel versenyez? A többi magyar versenyző hát milyen filmekkel?
Mindenféle műfajban születtek filmek, és azoknak az előzeteseivel versenyezünk, tehát tényleg az akciófilmektől kezdve az ígjátékokig, a drámákig, nagyon sokféle és nagyon nagy neves alkotók által készített produkciókkal versenyez a mi filmünk, amelyet természetesen saját költségvetésből készítettünk, úgyhogy bízunk abban, hogy sok embernek elnyeri a tetszését, és ezt egy szavazattal is alátámasztja, kifejezi.
Ha netán nyer a film, akkor mi az ő további sorsa?
Ez a közönségi, amire lehet szavazni, emellett van egy szakmai zsűri is. Amit biztos az, hogy az ősszel lesz Gödöllőn egy filmfesztivál, amelyik a természeti környezetet mutatja be, és ebbe beletartozik az épített örökség is, így kerülhetett be a Két keréken, Százföldön, ott is vetíteni fogják. A hatása ennek hosszú távon azt gondolom csak az lehet, hogy minél többen keresik fel azt a régiót, akár vendégként, akár turistaként, de akinek nagyon megtetszik, miért ne vehetne ott egy házat, akár hétvégi háznak, akár később életvitelszerűen oda költözni. Újra benépesíteni ezt a vidéket.
És úgy találod, hogy ez egy reális lehetőség? Van esély erre?
Természetesen. Nagyon sok olyan család van, aki Magyarországról is, vagy hát inkább azért Nyugat-Európából, Németországból, Franciaországból oda költözött, és ott él életvitelszerűen. Most ez a nagyon sok, ez azért relatív, de lehet találni egyre többet. Azt gondolom, hogy túl vagyunk az egy fecske nem csinál nyarat esetén. Egyre felkapottabb Európában, nyugaton ez a régió. Ugye sokat megőrzött azért a múltjából, egy olyan életformából, ami nyugaton már nagyon rég nincs meg, és erre vágynak az emberek. Megélhetési költségek töretéke a nyugati áraknak, költségeknek, úgyhogy számos előnye van.
Nos, nagyon fölcsigáztál, akkor föl a YouTube-ra, nézzük meg a két filmet, és akkor aki teheti, pattanjon kerékpárra, aki nem autóba, és felkeressük ezeket az izgalmas történelmi falvakat, városokat.
Itthonról, tehát Magyarországról, meg Erdély más vidékeiről látogatókat csábítana a térségbe, ezáltal is megismerhessék ezt a fantasztikus vidéket.